Prédikáció 2011. március 20.
Fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Isten üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában a 17. fejezetben, az első 9 versben így. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És a szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, a mai vasárnap a bőti időszakunknak a második vasárnapja. A bőti időszak a megállásnak, az elcsendesedésnek, a magunkba tekintésnek az ideje. Ha ezt igazából megtesszük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy legelőször is nem válaszok születnek az életünkre nézve, hanem sokkal inkább jó és fontos kérdések. A történetet olvasva és hallva kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk. Mi ad erőt? Ez egy jó kérdés. Mi ad erőt a hétköznapokban? Hogyan tudok föltöltekezni? Hogyan tudok megerősödni? Mik az én erőforrásaim a mindennapokban? Hogy tudok kapcsolatba lépni az erőforrásaimmal? Hogyan láthatom meg az életnek a mélységeit? Hogyan tudhatok úgy élni, hogy látom, hogy az életemben és a körülöttem levők életében egyszerre van jelen az öröm és a szenvedés? Hogy lehet ez együtt? Hogy lehet ezt kibírni? Hogyan lehet hűségesnek maradni egymáshoz? Hogyan lehet hűségesnek maradni önmagamhoz? Hogyan lehet hűségesnek maradni Istenhez? A történet válasza, ahogy most én ma olvastam, és amit az én számomra ez jelentett, a válasz ez, az imádság és a barátság. Ez ad erőt. Ez visz át minket a mindennapokban. Az imádság és a barátság. Jézus a Tábor hegyére megy imádkozni a barátaival. Péterrel, Jánossal és Jakabbal. Lehet, hogy most valaki azt mondja erre, hogy hát azért ez egy túlzás, hogy Jézusnak ők a barátai, mondjuk csak őket inkább tanítványoknak. De én azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a barátai, hiszen maga Jézus mondja azt, hogy a barátaimnak mondalak titeket. Sőt, az írás Ábrahámot Isten barátjának nevezi. Nos, hát Jézus a Táborhegyre megy imádkozni az ő barátaival. A történetből pedig kibomlik, hogy mi történik akkor, amikor Jézus együtt van együtt imádkozik az ő barátaival. Tulajdonképpen semmi más nem szeretnék tenni, mint ezen a szövegen végigmenni, és megállva egy-egy kifejezéshez néhány gondolatot hozzáfűzni. Az első, amit olvasunk mindjárt az elején, hogy 6 nap múlva. 6 nap múlva. Ugye ugyanezt olvastuk az Ószövetségi részben is, hogy 6 napig nem történik semmi Mózessel, és majd a 7. napon jelenik meg az Isten. Jól tudjuk, hogy a teremtés történet is erről szól, hogy 6 napig történik a teremtés, és aztán majd a 7. napon eljön a nyugalomnak a napja. De itt most a 6 nap áll a fókuszban. 6 nap. Ez hát a kiinduló pont. A 6 nap, ami 6 napunk. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy a hétköznapi idő. Vagy úgy lehetne nevezni, hogy a küzdelmes idő. Ez a mi 6 napunk. És Jézusnak és az ő tanítványainak megvolt ez a 6 napja, mielőtt eljutnak a hegyig. Jézus irgalmatlan konfliktusba keveredik a farizeusokkal. Nagyon kemény szavakat használ feléjük, ilyeneket mond, képmutatók, az ég arcát meg tudjátok ítélni, de az idők jeleit nem tudjátok. Aztán még jobban dübe gurul, és azt mondja, hogy ti egy gonosz és parázna nemzedék vagytok. Ezek mögött, a szavak mögött kőkemény konfliktus, indulat feszül. De ez még mind nem elég, mert nem csak a farizeusokkal keveredik konfliktusba Jézus az ő 6 napjában, hanem konfliktusba kerül a saját tanítványával, a tanítványok vezetőjével, Péterrel. Közvetlenül ez a történet előtt olvasom azt, hogy Péter olyan gyönyörű vallástételt mond Jézusról, elmondja, hogy ő a Krisztus, az Isten fia, de mégis néhány pillanat múlva, amikor Jézus arról kezd beszélni, hogy az ember fiának szenvednie kell, utána Péter azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled, Uram. A vallástétel után rögtön a féltés jelenik meg, és a féltés itt úgy jelenik meg, mint kísértés. Félti Péter Jézust, és félti önmagát is. És ez a konfliktus megterheli Pétert, és megterheli Jézust. Aztán Jézus elkezd beszélni a kereszthordozásról, az életről és a halálról. Úgy gondolom, hogy mindez nem csak Pétert és Jézus terhelte meg, hanem a többi tanítványt is. Megterhelődtek egyen-egyenként, és megterhelődött a kapcsolatuk is. Szeretett testvéreim, úgy gondolom, hogy ez a mi hétköznapi időnk. Ez a mi hétköznapi világunk, ahol küzdünk, harcolunk a mindennapokban, küzdünk, harcolunk a létünkért, a megélhetésünkért, küzdünk, harcolunk a kapcsolatainkért, és konfliktusokba keveredünk. És miközben konfliktusba keveredünk, megterheltetünk egyen-egyenként, és megterhelődnek a kapcsolataink és a lelkünk is. Ez hát a 6 nap. A 7. nap. A 7. nap Mózesnél is, és itt Jézusnál is, nem a hétköznapi idő, hanem a szent idő. Itt maga mellé veszi Jézus Pétert, Jánost és Jakabot. A 7. nap a nyugalom ideje. A 7. nap a csend ideje. A 7. nap a találkozás ideje. A 7. nap a koncentrációnak az ideje. Magam mellé veszem azokat, akiket szeretek, akikkel lehet, hogy harcoltam is, akikkel lehet, hogy konfliktusba is keveredtem, de most ővelük külön felmegyek a hegyre a 7. napon. Nem a többiekkel, hanem azokkal külön, akik különösen megterheltettek. Van, hogy kell az életben ez a fajta kiválás, különválás, idegen szóval exkluzivitás. Csak én és a barátaim. A következő, amit olvasunk, hogy a hetedik nap, a hat nap elmúltával a barátait Jézus felvitte egy magas hegyre. Egy magas hegy. Hétköznapi idő, szent idő, és most egy szent helyre mennek. Egy magas hegyre. A hegy különösen fontos képe, szimbóluma a Szentírásnak. Ábrahám a Mória hegyre viszi feláldozni a fiát, Izsákot. Az áldozathozatal a kísértésnek a helye, a hegy. A Sinai hegy, amit az Ószövetségi igerészben olvastunk, ahol Mózes megy föl, a törvény adásnak a helye, szent helye. Aztán a profétának, Illésnek a Hóreb hegyére kell mennie, hogy átértékelje az erőszakos, harcos Istenről alkotott istenképét, hogy találkozzon a szelíd és csendes hangon megszólaló Istennel. A Hóreb hegye egy új Isten élménynek, Isten látásnak, Isten képnek a helye. És végül itt van a Tábor hegy, ami most szintén egy új látásnak a helye lesz, ahol együtt van az imádság és a barátság. Szent hely. Föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy nekünk van-e ilyen? Van-e szent helyünk az otthonunkban, a természetben, a templomban, vagy bárhol? Fontos-e számunkra, hogy legyen egy szent helyünk? Jézusnak volt ilyen, az egyik volt ez a hegy, a Táborhegye, a másik meg egy kert volt, a Getsemáné kertje. És fönn a hegyen, a szent időben és a szent térben elkezdődik az imádság. És az imádság mindig azzal jár, hogy elváltozom. Jézus elváltozott, átlényegült. Ha imádkozom, akkor változom. Akkor nagyon közel kerülök az éghez. Egy más dimenzió. És ezt a más dimenziót jelzik ezek a képek, hogy Jézus ruhája ragyogott, mint a fény, és az arca pedig olyan volt, mint a nap. Ha le akarnám fordítani hétköznapi nyelvre, akkor azt mondom, hogy Jézus egy sugárzó ember volt. Sugárzott belőle valami nagyon fontos. Egy sugárzó személyiség volt. Nyilván ennél sokkal több. De mégis talán ez a kép is ott lehet előttünk. Amikor imádkozom, akkor sugárzó személyiség vagyok. Az imádságban, a csöndben előjönnek az emlékképek. Nagyon fontos. Előjönnek az emlékképek, a régi nagyok. Előjön Mózes, és előjön Illés. Előjön Mózes, a törvényadó, a Sinai hegyi ember. És előjön Illés, a proféta, a Hóreb hegyi ember. És mindaz, amit ők jelentenek, amit ezek az emlékképek jelentenek. Mindazt, amit már megéltem. Ami hozzá tartozik a történetemhez. Hozzá tartozik a népemnek a történetéhez. Mindaz az Isten élmény, amit már eddig megéltem. A nagy elmények emlékképei nagyon fontosak. Megint csak a kérdés, milyen emlékképeket hordozok? Mi az, amiket fel tudok idézni, amik fontosak a számomra, amelyek Isten élmények, kapcsolati élmények, amire jó gondolni? Megjelennek ezek az emlékképek, és megváltozik Jézus, valami új történik, valami nagyon fontos, és Péter úgy érzi, hogy most ebből a jelenésből egy állóképet kell csinálni. Három sátrat. Legyen együtt a múlt, Mózes, Illés, és legyen Jézus. És maradjunk itt ebben a helyzetben. Meg szeretném állítani ezt a pillanatot. Szeretnék otthon lenni ebben a pillanatban. Szeretném örökkévalóvá tenni ezt a pillanatot, és minél inkább örökkévalóvá akarom tenni, annál inkább kicsúszik a kezem közül. Ismerjük azokat, akik ezt a pillanatot állandóvá akarják tenni az életüket, és olyannak tűnnek, mint akik itt sincsenek. Üdvözölt mosollyal élik az életüket, és nem tudnak kapcsolatban lenni a hétköznapi valósággal. Nagyon fárasztóak tudnak lenni ezek a szentek, akik már itt, most, a hétköznapokban folyton a táborhegyen szeretnének élni. Az üdvözült mosoly ebben az esetben egy eléggé ajkunkra fagyott mosollyá válik. Igen, most, ebben a pillanatban átváltoztam én, és átváltozott az idő. Ez az az élmény, ez az a pillanat, amit rögzíteni szeretnék, de nem lehetséges. Menni kell tovább. Menni kell tovább, de lehet ebből élni. És lehet benne reménykedni. Mert ez lehet emlékképpé, és lehet a számomra jövőképpé. A legmélyebb vágyam kifejeződése, ami vágyok, ami felé megy az életem. Mindig így van. A táborhegyi élmény az mindig a múlt emlékképei és a remény jövőképei közötti pillanat. A múlt emlékképei és a jövő, remény jövőképei közötti pillanat az kegyelmi ajándék. A látás után a hallás jön. Ha odafigyelünk, akkor látjuk, hogy ebben a szentírási részben az összes érzékszervünk benne van, jelen van. Eddig talán a látásé volt a főszerep, de most a hallás jön. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Azt mondja a hang a felhőből Jézusra. Tudomásul kell venni, a múlt átértékelődik. Nem Mózes, és nem Illés, hanem egyedül Jézus. A jelenéseken túl talán ez az isteni kijelentés is rémületben viszi a tanítványokat, hiszen ezt olvasok, hogy megrémültek. Ugye, fölvetődik a kérdés, mi lesz? Milyen új út kezdődik? Mi lesz ennek a következménye? Mi marad meg a múltból? Mi marad meg nekünk Mózesből és Illésből? Milyen ismeretlen út áll előttem? És talán a rémületben a hang eljut hozzám, hogy ő a szeretett fiú, és ha ő az, akkor talán én is Isten szeretett gyermeke lehetek. És folytatódik az érzékszervekkel való imádság. Volt már látás, volt már hallás, és most jön a tapintás. Jézus megérinti a tanítványait. És ez az érintés oldja föl a félelmet. Mint ahogy a bajba jutott embert, ha igazán kísérjük, igazán mellette állunk, ha megöleljük, vagy csak éppen megérintjük, valóban erőt ad. Vagy ha valaki veszi a bátorságot, és meg tud érinteni egy haldokló embert, meg tudja fogni a kezét, akkor föloldódik a félelem. Az érintésnek nagyon nagy a jelentősége. És végül, hogy ér véget ez a látomás? Hogy ér véget az imánk, a barátainkkal? Hát úgy, hogy le kell jönni a hegyről. Hogy tovább kell menni valóban. Le kell jönni a hétköznapokban. És a hétköznapokra vonatkozik az, amit Jézus mond itt és most, hogy most még ne beszéljetek erről. Most még ne. Majd eljön az ideje. Most még ne beszéljetek róla. Miért kéri a tanítványait titoktartásra? Azért, mert nagyon fontos, hogy a belső képeinket egy ideig megőrizzük. Nem kell mindjárt gyorsan kifecsegni. Fontos, hogy bennünk érlelődjön, hogy bennünk hasson. És talán azért is fontos, hogy ne beszéljünk róla, mert ezek a mi képeink. A számunkra kapott üzenetek. Nem lenne jó, ha mások ezt a maguk számára kötelező érvényűnek tekinteni. Nem lenne jó, ha mi kötelező érvényűnek tekintenénk a mi belső látomásainkat mások számára. El kell kerülni ilyen szempontból a félreértéseket. Őrizzük a belső képünket, az ima képét. Amen.